ez a reakció, mert mi van, hogyha nincs igazam, és véletlenül valakit meggyanúsítottam, tehát gyanú esetén nem jeleznek, és ezért gyanú esetében benne maradnak a gyerekek.
Ez azért fura, mert a jelzőrendszer önmagában egyik fontos része a rossz hiszeműség, és itt pozitív értelemben fogunk fel a rossz hiszeműséget, addig a jelzésnek fogjuk fel, amíg nem bizonyosodott meg az ellenkezője. Tehát ha arról szól a dolog, hogy a szomszéd gyerekét valaki bántja, addig, amíg a hivatalos szereplők meg nem bizonyosodnak arról, hogy erről nincs szó, addig ezt a dolgot fenntartják. Tehát ezt egy pozitív értelemben rossz hiszeműségnek nevezem. Ez az egyedüli szerintem a törvényes világban, ami ilyen szempontból létjogosultsággal rendelkezik. Tehát,
na jó, csak ide el kell jutni, hogy azt mondják a gyerekvédelemben dolgozók, hogy oké, fenntartjuk a jelzést, és hogy fenntartjuk az hogy megtörténik az intézkedés, de hogy ide ez egy ugrás a között, hogy történik
valami. Mitől félnek a szakemberek, hogy bántják őket? Vagy
de egyébként az itt nagyon fontos ezen a ponton, hogy azért alapvetően rendszer szintű problémánkról beszélünk.
Hát
szóval, hogy nyilván beszélünk szociális munkásokról, akik eleve egy olyan rendszerbe dolgoznak, amit gyökereiben meg kéne változtatni. Például semmilyen eszköz nincs. Szóval, hogyha fel is ismerik, hogy ez történik, és prostitúcióban került több gyerek az intézményben, mert általában több gyerek. Uh-huh. Szóval, hogy nagyon magas
milyen eszközre gondolsz? Milyen eszköze kell, hogy legyen egy szociális munkásnak, hogy reagálni tudjon egy ilyenre?
Hát eleve kellenek intézmények. Szóval, hogy én felismertem ezt, és legyenek intézmények, ahova nyúlni tudok. Például olyan intézmény, ahol így fel tudja dolgozni az adott lány azokat a traumákat, amiket az alatt szerzett, hogy bántalmazták, hogy prostitúcióra.
Tehát azonnal ki lehessen menteni egy ilyen helyre, egy ilyen félig meddig védett titkos helyre, ahol fel tudja dolgozni, erre gondolsz, ugye?
Hát, hogy elkezdődjön valamilyen intézkedés.
És történjen valami intézkedés, és meg lehessen büntetni az őt bántalmazó embereket, az ő tudomásával, tehát ő is tudja róla, hogy ami vele szemben megtörtént, ezzel kapcsolatosan tudja, hogy ezt nem köszönik meg, sőt megbüntetik ezért azt az embert, aki helyzetbe hozta, erre gondoltuk?
Hát ez már egy ideális nagy ugrás, igen.
Hát igen, szeretném de, nagyokat de ugrani, például, hogy értsük az egészet.
De hogy például ez is nagyon jó lenne, hogyha egyáltalán a bántalmazó párkapcsolatokról, azoknak a működéséről, a struktúrájáról, arról, hogy ez hogy ágyazódik bele a társadalmunkba, mondjuk arról lenne mélyebb tudás a szakembereknek, akik akár nőkkel, akár gyerekekkel.
Hát ez egy nagyon nehéz történet, mert ugye a legintimebb világ a család ezen a szinten, és nagyon kevés dolog szokott erről kiderülni, és hogy milyen családi működések jellemző Magyarországon, ebben nagyon nehéz belecsúszni, és értem, hogyha bántalmazó családi kapcsolatokban megjelenő ilyenfajta bántalmazások, azok következmények, ugye valamire épülnek, de hogy ezeket hogy lehet feltárni, azt én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt valaki meg tudja nekem mondani, de teljesen igazad van, hogy ebből indulhat egy csomó történet. De hogyan lehet ezt megközelíteni? Hogyan lehet ezt mondjuk ebből a zárt rendszerből a gyereket kiszabadítani? Ez nem egy egyszerű történet.
Ez alapvetően egy szemléletmód, én azt gondolom. Szóval, hogy ez alapvetően egy szemléletmód, hogy mondjuk ha a gyermekhivatalban dolgozok, ha a gyerekvédelemben dolgozok, ha a gyerekjólétinél dolgozok, akkor hogy kezelem az ügyeimet? És a legtöbb esetben azért az történik, hogy nem veszek tudomást arról, hogy mondjuk az adott férfi bántalmazó, hanem mondjuk így szóval a láthatás tekintetében, vagy annak a tekintetében, hogy milyen döntést hozok, hogy kiemelem el a gyereket a családban, vagy sem.
Vagy nem engedem ki a kimenőre.
Igen.
De erre, hogy
igen, szóval, hogy nincs meg ez a szemlélet, ami egyébként sok szempontból nyilván a szakemberek felelőssége is, de hogy én azért alapvetően azt gondolom, hogy a felső oktatás felelőssége. És nyilván az van, hogy ezek a rendszer szintű problémák szép lassan lecsorognak addig, hogy az adott helyzetben a szakemberek tudják, hogy mi történik. Egyébként nagyon sok esetben nagyon meg is viseli őket, szeretnének eszközöket ahhoz, hogy tudjanak hova nyúlni, de nem tudnak.
Nagyon érdekeset mondasz, nem túl régen, szerintem éppen két hete, vagy hete beszélgettem pont egy ilyen családsegítő szakemberrel, és ők azt mondták, hogy abszolút eszköztelenek. Tehát olyan eszköztelenek élik magukat, meg a gyerekek helyzetében. Itt alapvetően nem erről beszélgetünk, nem a gyerekek kereskedelméről szólt a történet, hanem általában a felnőtté válás együtt jár összes gyermekvédelmi problémáról. Igen, eszköztelek, tehát hogy beszéltünk szemléletekről, de ha nincs a kezükben olyan eszköz, amivel a szemléletet érvényesíteni lehet, akkor az egy, hogy tetszik, lózunk, vagy egyszerűen használhatatlan dolog az a szemlélet, amit nem lehet tárgyasítani, ez az én gondom. Tehát, hogy mi a csodát lehet csinálni. Oké, azt mondtad, ugye, és nagyon érdekes, hogy a hátterében egy zárt családi mechanizmus van, ugye, amiből következhet ilyen szempontból maga ez a bántalmazás is, ugye? És arról beszéltünk, hogy gyerekek, ha fölismerik ezt az egész történetet, olyan reagálnak, és azt beszéltük, hogy tulajdonképpen a környezet általában valóban magára hagyja az ilyen helyzetű gyerekeket. És a környezetbe beleértjük természetesen ebbe az értelemben az iskolát és a gyermekvédelmi rendszert is, ugye? Itt tartunk ebben a pillanatban.
Igen, egyébként szóval, hogy ez a zárt rendszer érdekes dolog, meg szóval, hogy egyébként az elején azért kapcsoltam vissza a patriarchális társadalmat, meg a kapitalista társadalmat, mert hogy tulajdonképpen ez ehhez köthető, és egyébként amikor a gyerekeket prostitúcióba kényszerítik, akkor is így mondhatjuk, hogy jaj, ez egy zárt rendszer, mert hogy ez egy párkapcsolat, vagy egy párkapcsolatnak van elcezva, de hogy nagyon fontos, hogy nem az, szóval, hogy hatalmi viszonyokról beszél, és arról beszélünk, hogy általában egy férfi visszaél a társadalom nyújtotta hatalmával. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utibi waze. Kana muyo kairi hana inrupia jana halawa mauduka jaja leonde ulio mauduka jaja. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Ndaliyo wa hanza o wasi hendro wuti wa hukumu hata liwaza zetabu. Waona eshelea zenjema zahao wakubali leo tilinde mau. Bainu dunia iso kweli mahaba.
A Kaposi Ifjúság Segítő Magazinban Tiszta Beszéd a gyerekkereskedelmről kezd ez a témánk. Sepei Viktoriával és Dés Fannival kezdtünk el beszélgetni, és sok mindenről beszéltünk ennek a témának a kapcsán. Nagyon is meghatározott föltételrendszerben alakult ez ki, és Magyarországon is van, és nagyon sokféle tevékenység közül kiemelkedik nagyjából a prostitúciós része, de más is van, itt a koldultatástól kezdve nagyon...
Csicskáztatás mondjuk, vagy... Igen, ez a ház körüli
rabszolgaság. A rabszolgáltatás, sokfajta változata van ennek a történetnek, de tulajdonképpen az a szörnyű benne, hogy sok gyereknek, akinek az élete a mély szegénységből indul, nagyon-nagyon meghatározottan előfordulhat, hogy ebbe az irányba halad. Nem, mint hogyha más társadalmi csoportok nem lennének ebben az értelemben, nem hordozhatnának kockázatot, de talán itt a nagyobb kockázat, ezt mondtátok tulajdonképpen. És mivel azt mondtátok, hogy rendszer szintű ez a dolog, önmagában az is vizsgálandó, hogy hogyan éli meg egy gyerek, és hogyan lát ebben a dologból, hogyan lát alternatívát, hogyan lehet ebből a helyzetből kimenteni most egyszerűen. Kettő pedig, hogy hogyan lehet eléjét vágni társadalmi szinten egy ilyen történetnek. Mert ugye azt mondtátok, hogy nagyfokú asszisztencia veszik körül ezeket a történeteket. Magyarul sok mindenki tud róla, hogy a gyerekek elő vagy utóbb ki fognak állni, és úton állók lesznek valamilyen helyen, valakinek az akaratára, és valakinek a hasznára. És ezt a dolgot tulajdonképpen, mivel sokan tudják, ez nem feltétlenül elfogadható. Mi igazából a teendő? Mi az, amitől tulajdonképpen ez a társadalom ebben az értelemben ezt a dolgot nem fogadja el? Mert nekem az az érzés, amikor csönd van körülötte, az egy elfogadás, egy tűrés, egy elviselés. Ugye noha azt mondtátok, hogy keveset beszélünk róla, és nem jól beszélünk, de tulajdonképpen mégiscsak tudnak róla még a nagyhatalomban is, de hogy tulajdonképpen hogyan lehet ez a dologhoz úgy hozzáállni jó szemléletben, hogy a dolog eszközökkel teli megoldást hordozzon, ki lehessen menteni a lányokat, vagy meg lehessen előzni, hogy ezek a gyerekek, lányok és fiúk ilyen helyzetbe keveredjenek. Ezzel kezdenék.
Hát én két dolgot mondanék első körben. Az egyik az a, azt szokták mondani, hogy a gyerekvédelem hozzájárul a gyerekek másodlagos viktimizációjához, és ez azt jelenti, hogy azzal, hogy nem tesz ellene semmit, tulajdonképpen újra áldozattá teszi őket. És a másik szerintem fontos, nem tudom, csont, hogy, hogy politikai akarat nélkül nem nagyon lehet rendszer szinten változást elérni. És amíg a kormány azt mondja, hogy nincsen gyerekprostitúció, és nem nincsen erre vonatkozóan szakpolitika, és nincsenek a költségvetésben, nem jelenik meg erre forrás az ellene való küzdelemre, addig civil szervezetek ugrálhatnak, hogy szeretnének valamilyen programot csinálni, de rendszer szintű változást nem fognak tudni elérni.
Tehát azt mondjátok, hogy a probléma újra termelődik, sőt, bővítettem
újra. Megmarad, igen.
Megmarad, csak... mert ugye az az érdekes benne, hogy mindig születnek gyerekek, és valamilyen módon, furcsa módon az ő életük ebbe az irányba vesz, és ez az irány nem jó irány. És ugye az a helyzet, hogy ha mi társadalmi újratermelődésről beszélünk, akkor vannak olyan dolgok, amire nem kéne újratermelődnie. És hogy ez tulajdonképpen egy közakarat kérdése. Igen, csak a politika ebben az értelemben valószínűleg nem is szereti a negatívumokat. Minden politika sikereket akar elérni. Tehát a politikának bizonyos szempontból szűk a mozgástere, ha keveset tud róla tulajdonképpen,
hát
és nem érzi a nyomást.
Tehát olyan sikereket akar elérni, amit nem tudom, a 4 éves kormányzati ciklusban el lehet érni, tehát hogy olyan ígéreteket tesz, amin tud változtatni, vagy látványos változást tud elérni, mondjuk egy gyerekvédelmi rendszert átalakítani, az nem biztos, hogy bár igazából el lehetne kezdeni, de nem biztos, hogy 4 év alatt nem tudom, nagyon nagy változást el lehetne érni, mert át kell hozzá alakítani egy csomó mindent, tehát mondjuk az oktatásügyet.
Értem, a gyermekvédelmet azt most még értem, hogy ott fel kellene készülni arra, hogy a gyerekeket ki lehessen menteni, meg egy csomó gyerek, aki a szakellátásba kerül, tulajdonképpen a traumájának a feldolgozása közepette talán erre is kaphat valami fajta védettséget. De az iskola hogyan? Tehát az iskola tulajdonképpen önmagában ugye nem igazán hordoz potenciális szocializációs zavart. Szocializációs intézmény az a maga módján, de ha a zavar van, ugye az a gyermekvédelemnek kellene foglalkoznia.
De az iskola is a gyermekvédelme része.
Úgy is fel lehet fogni. Egyébként az iskola nem mindig így fogja fel.
Hát de törvény szerint a jelzőrendszer tagja.
Hát igen, meg azért az elég fontos, hogy így a többség azért azoknak a gyerekeknek, akikről most mi beszélünk, nagyon hamar kiesik az iskolából.
Erről van szó.
Egyrészt, másrészt, ha meg még nem is esett ki, akkor tulajdonképpen az történt vele, hogy rugdosták el mondjuk az egyik osztályból a másikba, hogy eljusson odáig, hogy legálisan is kieshessen az iskolából, de hogy igen, szóval egyrészt az oktatási intézményeknek ugyanúgy nincsenek eszközeik, másrészt ugye ott is nagyon nagy problémákról beszélhetünk, szóval, hogy Igen.
Nincs eszköz. Azt mondod, hogy akkor egy nagy számú olyan fiú és lány élhet, aki intézményes ellátáson kívül maradt. Ugye ezekről van szó. Tehát ők is kívül maradnak az ellátásokon kívül mindenféle szempontból, mert ugye nem ér el őket a gyermekvédelem, mert minden szempontból ugye csönd van körülöttük, és már nem járnak iskolába, még ráadásul 16 éves iskolai szabály az még ebben rá is tett egy lapáttal. Uh-huh. Tehát nagyon sok olyan gyerek van ebben az értelemben, intézményesen nem elérhető, és belekeveredhet ilyenfajta helyzetbe. Ezért mond, kimondhatjuk ezt?
Igen, de hogy igazából arról is, szóval, hogy mondjuk vannak ugye minden harmadik prostituált megjárt valamilyen gyerekvédelmi szakellátást, szóval, hogy valahogy kapcsolatba került vele, csak ugye a kérdés, hogy hogyan. Nagyon sokszor ez úgy néz ki, hogy nem tudom, hónapok óta szökésben van az a gyerek, aki tulajdonképpen hónapok óta prostitúcióra van kényszerítve. De hogy ezért nagyon fontos a politikai akarat, szóval, hogy tényleg egy olyan mély társadalmi problémákban gyökerező jelenségről beszélünk, amit egész egyszerűen nem lehet politikai akarat nélkül.
De hozzáértés is kell, mert ugye azt mondjátok, ugye, hogy vannak ezek a édesgető programok, ugye, mondjuk az iskolában, vagy nevelőintézetben föl kell ismerni a mentort. Hogy az a mentor, aki megjelenik egy fiú esetében, a mentor alatt azt értem, hogy van egy fiúnak egy külső felnőtt kapcsolata, az tulajdonképpen potenciálisan hordozhat egyfajta, hogy tetszik, futtatót is, így is lehetne mondani. Tehát ennek a fölismerésére csak a szakembernek van lehetősége, aki fölismeri abban érte, hogy ez egy normális felnőtt ember, vagy pedig pont az ellenkező, egy kihasználó, egy bántalmazó. Ugye ezt sajnos a politika nem tudja önmagában, ezt szakember tudja megmondani, hogy hol van itt ez a határ.
Na jó, de a politika rendelhet ehhez forrást, és azt mondhatja, hogy adunk nektek pénzt arra, hogy legyen egy protokoll arra vonatkozóan, hogy ismerjék fel a szakemberek a bántalmazást, minden szakemberhez jusson el, tehát hogy legyenek intézmények, akik képeznek szakembereket, és akkor tehát ezt az egészet szerintem sok országban
ezeket a mondatokat várom.
Jó, tehát hogy ez igazából, hogyha van erre akarat, és van erre forrás, akkor ezt nagyon szépen fel lehetne építeni.
Értem. Tehát kellene intézmény, és kellene felkészültség ebben az értelemben ahhoz, hogy a dolgot működtessük, és nyilvánvalóan kellene intézmények, ahol ki lehet menteni. Egyébként is az a kérdésem, hogy beszélgettünk ezekről, hogy belekeverednek ezek a lányok. Mi a sorsuk? Foglalkozott-e valamelyik, esetleg ti foglalkoztatok azok a lányokkal, akiknek ez a története a végével? Tehát az nem azzal, amikor benne vagyunk fülig, hanem hogy van-e ebből kivezető út. Tehát ugye sok esetben ugye a drámák, az ilyen filmekben lévő drámák legfeljebb a közepéig tartanak egy ilyen fajta történetben. De vagy esetleg meseszerűen valaki kiemelkedik ebből a dologból, de reális kimenetel ebből az egész állapotból van-e? Tehát fel lehet ebből jól nőni, vagy viszonylag kisebb veszteséggel?
Hát szerintem, ha nincsen rendes ellátórendszer, és most mondjuk mondhatjuk, hogy nincsen rendes ellátórendszer, akkor egyszerűen nem elvárható a gyerekektől, vagy az áldozatoktól, akik belekerülnek a prostitúcióba, hogy önmagukat saját hajuknál fogva kirángassák, és egyébként egy jó áldozatvédelmi rendszer úgy van felépítve, hogy utána megy, és azt mondja, hogy én felismerem az áldozatokat, és segítek nekik, és nem várom el azt, hogy az áldozat ide sétáljon, és mondja el azt magát, vagy ismerje fel, hogy áldozat vagyok.
Tehát mondhatjuk azt, hogy akkor sok ember marad magára, tehát ebben az egész történetben kiöregedett, prostituált, vagy esetleg mondjuk használaton túl lett, mondjuk lopós gyerek, most mondtam a picit, és ott marad ebben a világban, eszköztelenül, kihasználtan, és lelkileg bizonyos szempontból nagyon is fölégetetten.
Teljesen, meg ugye a gyerek prostitúció esetében az is egy nagyon nagy probléma, ami szintén ugye egy gyerekvédelmi, vagy így egy gyerekvédelmi rendszerben jelent egy nagyon nagy problémát, hogy mondjuk például azok a fiatalkorú lányok, akik mondjuk a szabálysértéseik miatt javítóintézetbe kerülnek, aminek ugye lenne egy ilyen prevenciós szerepe is a társadalomban, tehát az, hogy segítsen abban, hogy ezek a lányok vagy fiúk, akik oda kerülnek, kapjanak egy olyan alapot, hogy aztán
megelőzhető.
Igen, megelőzhető legyen, és nem tudom, be tudjanak illeszkedni a társadalomba. De hogy tulajdonképpen az történik, hogy amikor ők kikerülnek, és egyébként amikor mondjuk a gyerekvédelmi szakellátásokból is kikerülnek, onnantól kezdve nincsen semmilyen gondoljuk tulajdonképpen, és visszakerülnek, ha volt olyan környezet, ahol, ahonnan ők jöttek, visszakerülnek ugyanabba a környezetbe, ahol prostituálódtak, vagy szerhasználók lettek, stb. Tehát, hogy igazából, ha még azt is mondanánk, hogy a gyerekvédelmi rendszer nyújt egyfajta prevenciót, vagy meg tud védeni a gyereskereskedelem elől, akkor is egy ponton teljesen elengedik a kezedet, és kidobnak a világba, te meg visszakerülsz ugyanabba, ahonnan jöttél.
És szerintem, igen, tehát, hogy a gyerek kereskedelmi áldozat gyerekek, akik prostitúcióban érintettek, mi lesz velük, mivel nincs ellátórendszer Magyarországon, és nincs mondjuk védett háza, hova mehetnének, ők lesznek a felnőttkorú prostituáltak, akiknek azt fogják mondani, hogy te választottad, miért vagy benne.
Uh-huh. Értem, mert nekem mindig azt gondolom, hogy ezek a fiúk és lányok is családot alapítanak elő, vagy utóbb 30-40 éves korukban, akármikor.
Hát, vagy igen, vagy nem.
Vagy nem, de tulajdonképpen, ha családot alapítanak, ha nem, tulajdonképpen nem egy sikeres élet innentől kezdve, nagyon nehéz élet ez azért azon módon, és az a félelmem, hogy ezek dinasztikusan újra termelődhető állapotok ezen a szinten.
És pont a, bocsánat, ahogy igen? kezdted a példát, hogy sokan mondhatják azt, hogy engem velem is történtek rossz dolgok, és hogy én is felnőttem, igen. és hogy kérdés, hogy oké, felnőtt, de hogy mi történt a bántalmazással, hogy
igen.
még mindig bántalmazott vajon, vagy...
Vagy ő eltanult ezt, vagy... és átveszi, és ismétli. És ez a másik valószínűség, és ilyen szempontból akkor bántalmazó lesz a bántalmazottból, és olyan módon adja tovább ezt a fajta rossz reflexet, amit mindenki önmagába elutasít, sőt, tulajdonképpen néha meg is büntetik az ilyen embereket, akik maguk is bántalmazottak voltak korábban, tehát sokkal bonyolultabb az ügy néha, mint látszik. Hogyan lehetne elő, egy-két mondatunk van, hogyan lehetne elébe vágni ennek a dolognak? Mert ugye azt látom, hogy rendszer szinten kell megközelni, a politikusoknak kellene ezt igazából pénzt és erő, ezeket médiának, már elmondtuk.
Igen.
Mit tehetünk mi, akik a közvetlen közelünkben látunk bármilyen típusú helyzetet, ugye? Hatatlan azért a környezet nagyon-nagyon nagy asszisztenciát tesz bármilyen fajta társadalmi, hogy is mondjam, bántalmazásokra. Uh-huh. Tehát mit tehet az állampolgár?
Hát először is például ezt, hogy felismeri, az már egy nagyon fontos lépés, és például pont nem is tudom, hogy fogalmaztál a családokkal, meg a párkapcsolatokkal, hogy mik azok, de mindegy, szóval, hogy ezek nem magánügyek, hanem hogyha így bántalmazás történik egy családban, akkor ez bűncselekmény, és arról tudni kell, és ismerjük fel, hogyha ilyen történik. Azt gondolom egyébként, hogy nagyon sokszor annyi agát, hogy nem akarjuk felismerni, és nem akarjuk látni, hogy így mi történik mellettünk. És hát nyilván az áldozatokat biztosítani arról, hogy mellettük vagyunk, a releváns szervezetekhez irányítani őket.
És jelezni, és jelezni, és jelezni. Minden esetben jelezni kell.
Igen.
Nekem mindig az jut eszembe, hogy éjszaka, amikor az ember megy hazafelé, mi időnként később mondjuk színházban volt, és mondjuk egy szép történetet mondok, és megy hazafelé, és találkozik este egy 7-8 éves gyerekkel, aki tüzet kér. Uh-huh. Akkor ilyenkor mit csinálunk? Ugye ezen múlik egy sok esetben egy csomó történet, és az a 7 éves, 8 éves gyerek, aki tüzet kér, ő sincs otthon, hogy fogalmazom nagyon finoman, ráadásul tüzet kér, ugye? Uh-huh. És sok ember ilyenkor természetesen vagy ad neki tüzet, vagy nem, de tulajdonképpen tovább megy.
Szerintem mondjuk inkább beszéljünk egy olyan példáról, amikor mondjuk egy lányt vagy egy nőt várnak az utcán, szóval
igen,
hogy az például tipikusan egy olyan példáról nem szoktak az emberek
beleszólni.
És ilyenkor ellenben én azt gondolom, hogy így nagyon fontos oda menni az áldozathoz, nagyon fontos megkérdezni tőle, hogy szeretne, vagy hogy tudunk-e valamiben segíteni, pontosan azért, mert ő abban a pillanatban azt éli meg, hogy senki nem segít neki, a bántalmazója meg bántalmazza, és egy autoritás felette, és nyilván az is, mert hogy megteheti, hogy bántalmazza, viszont ezekben az esetekben nagyon fontos tud lenni, és nyilván ez egy szimbolikus dolog, szóval, hogy nagyon fontos tud lenni egy-egy ponton, hogyha látjuk, hogy ilyen van, akkor így ott legyünk az áldozat mellett.
Tehát nem maradjunk közömbösek, az feltétlenül kimondható, ugye, feltétlenül és észre kell venni. És én szerintem a jelzőrendszer az nem olyan jó gondolat. A jelzőrendszer az, hogy jelezni kell a környezet mindenfajta történeteire, az arról is szól, hogy ez nem magánügy, amikor a gyerek nem magánügy. És azt nagyon fontos kimondani, egyetlen gyerek sem magánügy.
Nem, a 7-8 éves dohányzó sem, igen.
Az sem magánügy.
Nem.
És nem túl régen egyébként a műsorban arról is lehetett beszélni, és arról is beszélgetünk, hogy a gyereket megütni sem szabad, csak sokan nem tudják. 2005 óta például, de amióta például EU tagjuk vagyunk, azóta nullatól elmére a törvény szerint nem lehet még megütni se a gyereket, és sokan nem tudják például.
A nemzetközi törvények szerint sem lehet büntetni a gyereket, hanem mindenképpen áldozatok, hogyha gyerekkereskedelemben érintettek, csak a magyar szabályozás ilyen.
Ilyen bizonytalan.
Faramuci.
Igen, tehát mindesetre mi azért még egy mondatotok van, mégpedig mondat, hogy hogyan látjátok a jövőjét ennek a témának?
Egy egyszerű mondat, vagy egy egyszerű kérdés.
Igen? Rövid mondat.
Hát egyelőre ugye nem láthatunk pozitív tendenciákat azzal kapcsolatban, hogy lenne akarat, de nyilván, hogyha azok a dolgok, amikről most beszéltünk, elindulnának a felé változások, az nagyon jó lenne.
Szerintem mindig vannak civil szervezetek, akik küzdenek az emberkereskedelem, meg gyerekkereskedelem ellen, és szerintem én azt látnám most pozitívnak, vagy én sem látok egyébként nagyon pozitív tendenciát, vagy nem vagyok nagyon pozitív a politikai akarat tekintetében jövőre vonatkozóan, de hogy szerintem a civil szervezetek támogatása az mindenképpen egy pozitív dolog lehet első körben.
Meg hát reménykedjünk, hogy a választásoknak lehet egyik tárgya talán ez, és hogyha egymással rivalizálnak a pártok, hogy ki tud ez ügyben jobban tenni, akkor még idealistaként talán történik is valami. Nagyon szépen köszönöm, mindenképpen izgalmas beszélgetés, hogy sok dolgot nem mondtunk el, ami ebben a történetre hozzátartjuk, rengeteg embernek bizonyára példa is jutott eszébe ezzel kapcsolatosan, de szerintem ne fogja vissza magát, beszélgessenek erről, és mi is fogunk még ebben a műsorban mindenképpen. Köszönöm Sepphelyi Vikinek és Désfannak a beszélgetést, és köszönöm technikai közreműködését Beter Rolandnak a mai alkalommal is, és hallgassák tovább a Civil Rádiót, Szabó András hallották. Viszont hallásra.
Viszont.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house this ain't no home. Anytime she goes away. I know.